Isten szolgája. Eszterházy János tematikus műsorunkat hallják. A felvidéki mártír politikus születésének 120. évfordulójára emlékezünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Udvarhely Olivér, a Mária Rádió önkéntese. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tisztelettel és nagyra becsüléssel köszöntöm Molnár Imre, Eszterházy János kutatót, abból az alkalomból, hogy Eszterházy János mennyei születésnapjának 65. évfordulóját ünnepeljük, és egyben ez az Eszterházy emlékév lezárási időpontja is. Kedves Imre, régi barátság jogán enged meg, hogy ezt az interjút tegező hangnemben folytassuk. Én valahol azt olvastam az életrajzodban, hogy az egyetem elvégzése után már rögtön publikáltál Eszterházy Jánosról. Kérlek, röviden mondd el, hogy mi fogott meg téged, mi volt az az első momentum, ami arra ösztönzött, hogy Eszterházy János életét kutasd.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, kedves Olivér. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen a kérdést is. Valóban az egyetem befejezése után én 1987-ben, 88-ban a Széchenyi Könyvtár akkor újonnan alakult Magyarságkutató Intézetébe kerültem dolgozni. Mivel fölvidéki származású vagyok, a szlovák és a cseh nyelvet beszéltem, ebben az új intézetben engem csehszlovák referensként alkalmaztak, vagyis az én feladatom volt, lett volna az, hogy a szlovákiai, csehszlovákiai magyarság történetével foglalkozzam, ezt a történetet publikáljam. Természetesen ehhez, hogy az ember valami publikáljon, meg kell néznie a forrásokat, az alapforrásokat. Ott a Széchenyi Könyvtárban már Istennek erre lehetőség nyílott, hiszen a régi két háború közti szlovákiai-magyar folyóiratok többsége ott megtalálható a különböző fondokban. És forgatva ezeket a megsárgult újságlapokat, feltűnt számomra az, hogy szinte nincs olyan kiadvány, nincs olyan újság, amelyet kinyitok, ahol ne találkoznék Eszterházy János nevével. Az első tehát, ami fölvidéki magyarként is megérintett, azt hiszem az a szégyenérzet volt, hogy elvégeztem a középiskolai tanulmányomat, majd három egyetemen tanultam történelmet, a Pozsonyin, a Szegedin és a Budapestin, és a hivatalos tananyagban sehol nem találkoztam Eszterházy János nevével. A nevet ugyan ismertem, de megdöbbentő volt számomra a munkásságának az a sokszínű, sokrétű kiterjedtsége, amit politikusként, életműként maga mögött hagyott. De a politikusi életműhöz, amely 12 évig tartott, Eszterházy János 1901-ben született, és 1932-ben, tehát alig mond 30 éves, akkor választották meg őt az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökévé Csehszlovákiában, majd rá néhány évre a prágai parlament képviselőjévé is megválasztották. Tehát ez a 12 évig tartó politikusi küldetése 45 után nagyon jó dokumentálható volt a régi források alapján, de már akkor a Széchenyi Könyvtárnak volt egy zárt részlege is, ahol külföldi újságokat is lapozhatott az ember, és régi külföldi újságokat is, és én igyekeztem az ő nyomában megnézni az emigráns magyar lapokat, sajtót is, mit írnak róla, és ott szembesülhettem azzal, hogy van egy második 12 éve is Eszterházy Jánosnak, ez pedig a szenvedés történet 12 éve. Tehát a folyamat, amely elkezdődött akkor ott 87-ben, a Széchenyi Könyvtárban egy alapkutatásra irányult volna, de ahogy ebben a kutatásban Eszterházy János nevével is illetően találkoztam, és hagyatékával szembesültem, attól fogva egy mágnesként vonzott vagy rántott magához ez az életmű, és kicsit úgy voltam vele, most így visszatekintve úgy érzem, hogy körülbelül az én esetem is az evangéliumi szántóvető esetéhez hasonlítható, aki kincset talál a földben, és elmegy, eladja mindenét, hogy ezt a földet megvásárolhassa, ahol a kincs rejlik. Hát Eszterházy János egy ilyen földbe rejtett kincs a számomra, de nem csak számomra, hanem bátran elmondhatom azt, hogy az ő népe számára a fölvidéki magyarság, sőt az ő nemzete a magyar nemzet, sőt az ő származása, közép-európai származása, tehát az egész közép-európa számára is.
A felvidéki magyarság jogaiért küzdő, harctól, fájdalomtól, kintól, ahogy is említetted, szenvedéstől, egyáltalán 56 éves életutat hogyan tudnád keretbe foglalni egy rövid interjú keretében, hogy a hallgató egy kicsit megértse azt, hogy mit is jelent. Mit is jelentett a felvidéki társadalom, de a teljes Kárpát-haza vonatkozásában Eszterházy János munkássága.
Mondhatnám azt is, hogy Eszterházy János tulajdonképpen Trianon áldozata, hiszen ha nincs békediktátum, hanem csonkítják meg az országot 1921-ben, akkor az ő nevét talán ma nem is ismerjük, hiszen élte volna a szokványos életét, úgy, ahogy a korabeli arisztokrata emberek, ki kevesebb, ki több sikerrel vagy tevékenységgel ezt tette maga és a hazája számára. Eszterházy János még a történelmi Magyarországon született, a fölvidéki Nyitra melletti Nyitraújlak nevű kis településen, ahol édesapja, idősebb Eszterházy János Mihály letelepedett feleségével, a lengyel származású Tarnowska Erzsébet grófnővel. Eszterházy János édesapja a monarchia kapitányaként Krakóban állomásozott egy ezreddel, és itt szeretett bele a krakói Stanislav Tarnowski professzor leányába, Alzsbeta, vagyis Erzsébet grófnőbe. Ez egy szerelem az első látásra történet volt. Hosszabb várakozás után 1897-ben a fiatalok eljegyezhették egymást, és akkor idősebb Eszterházy János leszerelt, és hazaköltözött Nyitraújlakra, és itt kezdte a civil életét. 3 gyermeke született, a legidősebb Lujza, Eszterházy Lujza, a középső gyermek volt Eszterházy János, és a legkisebb Eszterházy Mária, akit a családban csak Mariskának becéztek. Egy boldog házas élet bontakozik ki a szemünk előtt, de sajnos nem tart tovább, mint alig 7 évig, mert idősebb Eszterházy János egy váratlan agyvérzés következtében váratlanul meghal, és kisfiát, az alig 4 éves Eszterházy Jánoskát kéri a halálos ágyához, és csak annyit tud neki már mondani, hogy légy, fiam, mindig jó magyar. Ez az apai testamentum a kis Jánosnak, és ezt az apai testamentumot egészíti ki az őt fölnevelő, félárvaként felnevelő édesanyja, Tarnowska Erzsébet, és a jó magyarhoz hozzáteszi a másik nagy értéktartományt, a jó keresztényt. Ő lengyelként is jó magyarrá és jó keresztényé nevelte a kis Jánost és 2 leány gyermekét is, ez a lengyel grófnő, aki annyira szerette férjét, hogy nem költözött vissza özvegyként sem, alig múlt el 30 éves, amikor megözvegyült, de nem költözött vissza Lengyelországba, bár édesapja, Tarnowski gróf hívta őt, hiszen Lengyelország ugye 1920-ban visszakerül a térképre, Európa térképére, még Magyarország, ahogy már említett trianoni békeszerződés megcsonkítja olyannyira, hogy a nyitraújlaki Eszterházy birtok is egy új országba, Csehországba kerül, Csehszlovákiába kerül, és ennek az új országnak az urai meglehetősen mostován kezelik nem csak az Eszterházy család, hanem minden magyar Csehszlovákiához került, minden magyar ügyét, életét, és arra törekszenek, hogy minél hamarabb ez az oda került magyar nemzet rész beolvadjon, asszimilálódjon, feladja önmagát. És hát ez különböző adminisztratív és gazdasági intézkedésekkel is próbálta az új hatalom elősegíteni. Nos, Eszterházy János egyedüli fiúként, vagy egyedül férfiként a családban, így arra kényszerült, hogy fiatalon a család gazdasági, pénzügyi ügyeivel, problémáival foglalkozott, és akkor találkozik a csehszlovákiai magyar politika vezetőivel, akik hasonló ügyeket, bajokat politikusként próbálnak megoldani, hiszen ebben a Csehszlovákiában demokratikus politikai rendszer működött, amely lehetőséget adott arra, hogy például politikai pártok szerveződjenek, és azok bizonyos érdekvédelmi, érdekképviseleti feladatokat is ellássanak. Itt Csehszlovákiában alakult meg, így, illetve pontosabban folytatta tevékenységét az Országos Keresztényszocialista Párt, amely a történelmi Magyarországon Kassán alakult meg az 1890-es években, tehát még a 19. század utolsó éveiben, méghozzá egy nagyszerű kassai püspök, Fischer Kolbri Ágoston hozta létre ezt a pártot. Ő egy nagyon széles látókörű, nagy műveltségű, mondhatnám azt, hogy reneszánsz műveltségű püspök volt, tucatnyi nyelvet beszélt, és mondhatnám azt, Prohászka Otokárnak nem csak kortársa volt, hanem tulajdonképpen eszmetársa is hasonló nézeteket képviselt Prohászka Otokárhoz. Ő volt például az egyik, aki lefordította a Rerum Novarum pápai szociális enciklikát magyar nyelvre, és nem csak lefordította, hanem követte annak útmutatását is, azaz létrehozta a szociális problémák megoldása érdekében az Országos Keresztényszocialista Pártot, aminek Kassán alakulván volt szlovák, magyar és német ága, majdnem egyforma energiával működött ez a három ág, és Eszterházy János ennek a több nemzetiségű pártnak lett az elnöke, és természetesen elnökként nem csak a magyarok, hanem a szlovákok és a németek jogai mellett is küzd, hiszen a Csehszlovákiában egy cseh hegemónia érvényesült, és elnyomva érezhették magukat a más népek, nemzetiségek, így a szlovákok is, akik nem kapták meg az őket megillető autonómiát és egyéb nemzeti jogokat sem. Tehát Eszterházy János egy több nemzetiségű, ahogy ő nevezte, őslakos közegben egy őslakos politikát folytat a frissen betelepülő, beözönlő cseh hivatalnokokkal, politikai sáfárokkal szemben. Ez a tevékenysége, a politikai tevékenysége igazából a parlament, ágai parlamenti képviselőségi idejében bontakozik ki. 1936-ban az Országos Keresztényszocialista Párt egyesül a másik nagy fölvidéki magyar párttal, az Országos Keresztényszocialista Párttal, és egy igazi országos politikai erővé válik.
Molnár Imre történésszel, Eszterházy János kutatójával Udvarhelyi Olivér beszélget a Mária Rádió Eszterházy János tematikus napján.
Eszterházy János sokat tesz azért, hogy a fölvidéki magyar szegény és egyszerű paraszt embereket, a kisemmizitteket, a megnyomorítottakat, megállázottakat képviselje, az ő ügyeiket próbálja orvosolni, bejárja a fölvidék szinte minden magyar faluját, községét. Most ugye kutatva az ő életét, szinte minden faluban ott találjuk a nyomát, ahol megjelent, beszédet mondott. Megismeri a legegyszerűbbeket, meghallgatja a panaszaikat, és azokat viszi magával prágai parlament asztalára. Ebben a kétháború közti csehszlovákiai magyar kisebbségi politikában 1938-ban következik be egy fordulat. Az első bécsi döntés nyomán, ugye 1938 őszén, mintegy 12.000 négyzetkilométeren Dél-Szlovákiát visszacsatolják az anyaországhoz, Magyarországhoz, illetve nem Dél-Szlovákiát, hanem az ott élő magyarságot, természetesen területtel együtt. Eszterházy János, mint prágai parlamenti képviselő, Kassán, illetve Kassa környékén választották képviselővé. szintén lehetőséget kap, mivel Kassa is visszatér Magyarországhoz, lehetőséget kap arra, hogy a budapesti parlamentnek legyen a tagja. Akkor már tapasztalt politikus lett, 5-6 nyelven beszélt, nagyszerű kapcsolatai voltak Európa több országában működő hasonló keresztény pártokkal, politikusokkal, tehát nagy szükség lett volna rá a budapesti parlamentben. Ő azonban egy váratlan fordulattal úgy dönt, hogy nem fogadja el a budapesti képviselői mandátumot, ott marad az önállósodó, kettészakadó Csehszlovákiának a szlovákiai részében, hiszen ebben a Szlovákiában maradt még mintegy 100 000-nyi magyar, és az ő ügyeket akarja képviselni, pártfogolni, védeni. Így visszautasítja a fényes karrier lehetőségét, és ott marad a pozsonyi szlovák parlamentben egy szál magyarként, egy szál magyar képviselőként.
Hasonló Márton Áron gondolkodásmódja is, aki megmaradt Dél-Erdélyben, ugye Gyulafehérváron.
Igen, pontosan. Lesz. És Márton Áronhoz hasonlóan Eszterházy János is felhívja a magyar kormány, Horthy Miklós és az akkori kormányzat figyelmét arra, hogy ezzel a bécsi döntéssel több 100 000, 200 000, körülbelül 200 000 szlovák lakos, anyanyelvű szlovák lakos kerül Magyarország területére, és Eszterházy az, aki elsőként hívja fel a figyelmet arra, hogy a magyar kormánynak kötelessége megadni a magyarországi szlovákoknak, hogy ő mondja, mindazon jogokat, amelyeket mi is követelünk magunknak oda át Szlovákiában. Vagyis a jogegyenlőséget méghozzá nem valamiféle paternalisztikus módon kívánja ezt, hanem azt sugallja tulajdonképpen, hogy a kisebbségre kell rábízni azt, hogy döntse, hogy ő állapítsa meg, határozza meg, hogy milyen jogokra van szüksége, és hogy ezeket a jogokat miképpen akarja felhasználni. Tehát egyfajta védő szerepben tűnik fel a magyarországi szlovákok helyzete számára, akiknek nem volt egyszerű helyzete, hiszen korábban Csehszlovákiában élve nyilván sokkal előnyösebb viszonyok között éltek, mint amikor Magyarországra kerültek. Így Eszterházy Jánosnak köszönhetően ezek a Magyarországra került szlovákok lapot tudnak indítani, a Slovenská jednotát, amely először a havilap, majd heti lap, végül napi lappá válik. Megalakulhat a Szent Adalbert kiadójuk, politikai pártot alapíthatnak, iskoláik nyílhatnak. Tehát Eszterházy János közbenjárására több jogot kapnak. Nem így abban az önálló Szlovákiában maradt magyarság, amely sajnos meg kellett, hogy tapasztalja a nácizmus eszméjének a hatalomra kerülését, hiszen ez az önálló Szlovákia Hitler mintaállama vagy bábállama volt tulajdonképpen, hiszen Hitler kívánságára, parancsára, akaratára jött létre 1939. március 14-én. És hát kezdettől fogva a berendezkedése is ilyen volt. Azonnal megnyitották a koncentrációs tábort, életbe léptek a zsidó ellenes intézkedések, meg alakult a propagandaminisztérium, a fajgyűlölet ideológiává vált, hivatalos állami ideológiává vált, és Eszterházy Jánosnak egyetlen magyarként ebben a szlovák parlamentben mindezekkel szemben a saját véleményét vállalva többször is fel kellett szólalnia. Így egyetlen magyarként az talán az egyetlen ellenzéke volt a szlovák kormánynak, amely hűségesen kiszolgálta Hitler érveit, elvárásait. Talán a legfontosabb mozzanatát, amit nagyon sokan ismernek, ennek a tevékenységnek érdemes itt is kiemelni, hogy 1942. május 15-én Eszterházy János volt az egyetlen, aki ebben a parlamentben, ebben a szlovák parlamentben nem szavazta meg a zsidók Németországból való deportálásának kegyetlen törvényét. Ez volt az első ilyen tömeges deportálási törvény, amelynek a következtében a Szlovákiában élő zsidók ezrei, tízezrei pusztultak el.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Molnár Imre történésszel, Eszterházy János kutatójával Udvarhelyi Olivér beszélgetett. Műsorunkban Liszt Ferenc 15. magyar rapszódiáját hallhatták. Az interjú második részét 21 óra 05 perckor hallhatják itt a Mária Rádióban.
Hírpercek.